Ez a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod, és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. A csokitól tényleg meghalhat a kutya? Veszélyes a szőlő? A csontot pedig végképp kerüljük? Nincs olyan kutyás, aki ne hallotta volna már ezeket az intelmeket, vagy akár az, hogy ez mind túlzás. Napjaink információ cunamiában nem egyszerű összeállítani a kutyák számára tiltó listás, vagy csak nem ajánlott élelmiszerek listáját. Ezért meghívtam egy szakértőt, aki tényleg tudja, mit ne adjunk a kutyának, ha jót akarunk neki. A Petcast Podcast mai adásának vendége Fodor Kinga állatorvos, kisállattáplálási specialista, az Állatorvostudományi Egyetem tanszékvezetője, a Mit egyen a kutyám című könyv szerzője. Szia Kinga, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia Éva, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Bontsuk szét azokat az élelmiszereket, amiket mi fogyasztunk, különböző kategóriákra, és vegyük át, hogy mi az, amit ezen belül adhatunk a kutyának, és mi az, amit nem adhatunk a kutyának. Nézzük először a húsféléket, amiket mi egyébként eszünk.
Ha húsfélékről beszélünk, akkor én rögtön legelőször a húskészítményekről beszélnék. Ezeket, ha lehet, kerüljük. Kolbász, virsli, felvágott egyebek, mert nem feltétlen tudjuk, hogy mi van benne, illetve húskészítmény, de az esetek többségében nagyon kevés benne a hús. Tehát, hogy ezeket ne adjunk a kutyáknak, főleg ne legyen a keverékének, takarmánykeverékének egy alapalkotó eleme.
Tudunk ezzel bajt okozni?
Tudunk bajt okozni, ha olyan fűszer van benne, ami mondjuk irritálhatja nyálkahártyát, vagy mondjuk például olyan egyéb anyagokat tartalmaz, például szóját, ami mondjuk egy emésztési problémát okozhat az állatnál. Magával a hússal kapcsolatban, itt a nyers húsok közül hívnám föl a figyelmet kettő dologra. Az egyik, hogy kerüljük a nyers vadhúsok etetését, főleg a vaddisznó, mert tartalmazhatnak, főleg ha nem ellenőrzött helyről származnak, olyan parazitákat, ami megbetegítheti az állatot, illetve a nyers sertéshús egy olyan vírus hordozója lehet, ami a kutyára fertőző, ez az Aujeszky betegség vagy álveszettségnek a vírusa, ez csak a kutyának, illetve a húsevőknek okozhat problémát, és ha megfőzzük a húst, akkor már nem. Hozzáteszem, hogy nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy boltban vásárolt sertéshús tartalmazza ezt a vírus. De mivel megvan az esélye, ezért ezt kerüljük.
Akkor igaz ez a csontokra is, a nyers csontokra is.
A te nyers csontokra is ugyanígy érvényes, illetve ha már a csontoknál tartunk, akkor mindenképp ejtsünk szót, egy pár szót csak a csontokkal, mert ugye ez is egy nagyon vitás kérdés, hogy ehet-e a kutya csontot, vagy nem. Ugye ez azért vitás kérdés, mert van, akinek a kutyája egész életében vígan ette a csontot, és soha nem volt semmi problémája, míg egy másik kutya egy egyszeri csont evés után mondjuk a sebészeten köt ki. Itt azt kell tudni, hogy a szilánkosan törő csontokat kerüljük, tehát a csirke csontokat, illetve azokat, amelyek kicsik és egyben könnyen lenyelhetők, csirkenyak, farhát, csontok, stb. Ha mindenképp csontot adunk a kutyának, mert egyébként a csont az egy nagyon, főleg tehát a fő csont az egy kiváló táplálóanyag, kiváló ásványanyag forrás a kutyának, adhatunk főt nagyobb csontokat, tehát például marha meg sertés lábszár csontot. Itt csak arra kell vigyázni, hogy ne egyen belőle a kutya sokat, mert bélsál rekedést okozhat. De itt azért nagyon fontos hozzátennem, hogy a csontetetésnél mindig a kutyát kell figyelnünk. Mert van olyan kutya, amelyik habzsol, és gyakorlatilag egy fél disznót egyben képes lenyelni, nyilván egy kicsit túloztam. És van olyan kutya, amelyik a legszilánkosabban törő csontot is nyugodtan kaphatja, mert nekiáll, és mondjuk csontliszté darálja fogaival, tehát nem fog nagyobb darabokat lenyelni. De összességében nagyon figyeljünk oda a csontetetésnél, mert nagyon súlyos sérüléseket okozhat a szilánkosan törő csont. Nyelőcső repedést, bélrepedést, bélelzáródást.
Aki soha nem ad a kutyájának csontot, pont ezektől aggódva azért nem gond, ugye? Tehát, hogyha egyébként táplálja rendesen, mert én mondjuk sosem merek a kutyámnak csontot adni, épp ezért, mert nem tudom eldönteni, hogy jót teszek vele vagy sem, és inkább kerülném azt a helyzetet,
amikor szaladnom kell az állatorvoshoz, de ha a tápláléka egyébként megfelelő, akkor ezzel nem vontam meg tőle
nem,
semmit.
Semmit, abszolút nem. Abszolút.
Mi a helyzet ezekkel a füstölcsontokkal, amiket egyébként jutalomfalatként is árulnak?
Amit boltban lehet kapni, mint egy jutalomfalatként, ezek nyugodtan adhatók, ugye ezek nagyobb lábszárcsontok, ezek nem tudnak szilánkosan törni, ezzel nagyon jól el van a kutya, játszik is vele, a fogait is tisztítja vele, és hogyha nem műcsont, tehát nem valamilyen sütött termékcsont alakúra sütve, hanem tényleg egy csont, úgy ásványanyag forrást is jelenthet a kutya számára, és energiatartalma nagyon alacsony. A húsetetéssel, a nyers húsetetéssel kapcsolatban viszont mindenképpen szeretném megemlíteni, mert nagyon fontos a humán védelem. Tehát ugye, hogyha nyersen adjuk az állatoknak, az otthon élő állatainknak a húst, akkor mindig nagyon figyeljünk oda a konyha higiéniára miattunk, önmagunk miatt. Ugye, mert a hús az nagyon könnyen romló, és hogyha nem mosogatunk el rendesen, nem mosogatjuk el azokat az eszközöket, amivel fölvágtuk a húst az állatnak, ugye főleg ha nyers etetést folytat valaki, akkor bizony ez fertőzés forrás lehet nekünk embereknek a családon belül. Tudjuk, hogy a humán szalmonella fertőzés szempontjából a nyers baromfi hús az egy rizikós tényező, viszont nagyon érdekes, mert a kutyák nem fertőződnek meg a szalmonellával, tehát megeheti a szalmonellás baromfi hús vagy tojás, semmi baj nem lesz tőle, viszont üríteni fogja. Tehát a rendszeresen nyers baromfi húst fogyasztó vagy tojást fogyasztó állatok, kutyák 30%-a humán fertőző szalmonellát ürít.
A tojás okozhat-e bármilyen problémát a kutyánál? A fehérjéről hallottam ezt, hogy nem jó ötlet tojásfehérjét adni az állatnak.
Nyersen. A tojásfehérje főve kiváló fehérjeforrás, az egyik legmagasabb biológiai értékű fehérjeforrásunk, 99%-ban hasznosul kutyánál is és embernél is. Viszont a nyers tojás fehérjében van egy anyag, ami ez az avidin, ami elbontja a B6 vitamint. Tehát, ha huzamosabb ideig nyers tojást eszik valaki, vagy eteti a kutyájával, az egy nagyon súlyos B6 vitamin hiányos állapotot idézhet elő. Nagyon érdekes, mert azt tudták mondani, hogy a tojás az a szépíti a szőrt meg a bőrt, és az a B6 vitamin hiány egyik tünete a szőr és a bőrtünetek, bőrkopás, szőrkopás. Tehát ez nyilván nem azt jelenti, hogy ha kutya néha kap egy-két nyers tojást, vagy felnyalja éppen összetört tojást, akkor ebből baj lesz, de a húzamosabb ideig rendszeresen akár napi szinten kap nyers tojást, az viszont már problémát okozhat, ugyanúgy, mint a nyers hal. Tartalmaz egy olyan anyagot, ami a B1 vitamint elbontja, és ha húzamosabb ideig egy húsevő ragadozó állattal nyers halat etetünk, akkor B1 vitamin hiány alakul ki a szervezetében, aminek nagyon súlyos idegrendszeri tünetei vannak. Itt megint nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy nem arról van szó, hogy véletlenül mondjuk horgászás közben megette a hal maradékokat, vagy kapott egy szeletke nyers halat, hanem ha húzamosabb ideig rendszeresen nyers hallal tápláljuk, vagy például egy nyersetetésnél alapot képezi a nyers hal, annak viszont hosszú távon nagyon súlyos B1 vitamin hiány következményei lesznek.
Mi a helyzet a szálkával, a halban lévő, nyers halban lévő, vagy akár a főtt halban lévő szálkával? A
nagyon, nagyon nagy problémát okozhat, de jó, hogy ez is szóba került, mert ezt a csontetetéssel szoktuk egy kalap alá venni. Nagyon sokszor okoz problémát az elakadó szálka. Kutyáknál talában a nyelőcső két oldalánál szokott beékelődni, vagy a szájüregben, és ott elakad, és nagyon sokszor már csak akkor derül ki, amikor egy nagyon komoly gyulladást okoz a szervezet, és mondjuk lesoványodik a kutya, vagy étvágytalan lesz, és nem is tudják, hogy miért, és kiderül, hogy egy halszálka ment be valamelyik foga mellett például, és egy komoly gyulladást okozott. Ugye ez akkor szokott előfordulni, hogyha halat eszünk, és akkor is adunk a kutyánk is belőle, és nincs rendesen kiszálkázva. Vagy például mondjuk a halevés után kidobjuk ugye a szálkákat, és a kutya mondjuk pukázik, kiforgatja, és ezt megeszi. Sajnos okozhat problémát, nagyon kell figyelni.
Térjünk át a zöldségekre, amiket fogyasztunk, és amik fellelhetők a háztartásunkban, vagy a konyhánkban. Melyek azok a zöldségek, amelyekre különösen kell figyelni, hogy ne kerüljön a kutya elé?
Hál' Istennek a zöldségeink közül nem nagyon van olyan, ami nagyon-nagyon súlyos problémát okoz. Itt inkább azokra utalnék, amik embereknél is hajlamosak felfúvódást okozni, ezeket kerüljük a kutyánál is, tehát a babféléket ugye ne adjuk az állatnak, de például mondjuk a sárgarépa vagy a cukkini az egy kiváló, akár jutalomfalatként nyersen is adható zöldség. Tehát, hogy itt arról beszélünk, hogy mi az, ami tiltott, és most akkor nehogy félreértsék a hallgatók, hogy említettem a répát és a cukkinit, tehát a répa és a cukkini kimondottan adható.
Jó, krumpli?
A krumplit azt adhatjuk, tévhit, hogy a krumplit nem tudja megemészteni, a kutya nyersen nem tudja megemészteni, a főtt krumpli egy kiváló energiaforrás lehet, nyilván, hogy nem nyakló nélkül vagy kilószámra, de a főtt krumpli az egy nagyon jó, könnyen emészthető, energiát szolgáltató és megfelelő lehet a kutya számára például egy házi kosztkeverékben.
Gyümölcsök.
Gyümölcsöknél azt kell szem előtt tartani, hogy a gyümölcsök nagy részének nagyon magas a cukortartalma, és mint ilyen nem jó a kutyának. Egyedül az alma az, amit kivennék ebből, mert az alma az nyersen is egy nagyon jó jutalomfalat, vagy
táplálat. Héjastól?
Héjastól is lehet adni, igen. Tehát ez egy, gyakorlatilag egy prebiotikus rostforrás az alma. Az összes többi gyümölcsnél, főleg azok, amik hát magas cukortartalmúak, kerülendők, egyébként nyáron dinnyeszeletet, görög dinnyeszeletet lehet nyugodtan a kutyának adni, csak nem nagy számban. Amire viszont nagyon kell vigyázni, azok az egzotikus gyümölcsök. Tehát nagyon sokan adnak banánt, narancsot, nem való a kutyának, nem tudja jól megemészteni, és külön kiemelném az avokádót, amit kifejezetten kerülni kell, mert az avokádóban van egy olyan anyag, ami kutyánál egy nagyon komoly emésztési problémát okoz, nagyon beteg lesz az avokádótól. Mi embereknél ez a benne lévő perszin nevű anyag, ez nem okoz problémát. De itt utalnék arra, hogy például lehet kapni olyan tápot, amiben van a kutyatápot, amiben van avokádó, nem azért, mert a tápgyárt rehány, hanem azért, mert kivonták belőle ezt a hatóanyagot, ami problémát okoz, mert egyébként az avokádóban nagyon sok jó táplálóanyag van, ami a kutyának is jó, de magát a gyümölcsöt soha ne adjuk az állatnak.
Kinga, mi a helyzet a szőlővel? Tényleg veszélyes lehet? Te is mondtad már nekem, hogy azt kerülni kell.
Biztos a hallgatók között is van valaki, aki azt mondja, hogy micsoda butaság, azt mondja, hogy a szőlőt kerüljük, az ő kutyája a szőlőtőkék alatt él és zabálja a szőlőt. Igen, csak tudni kell, hogy a kutyák egy olyan 8-10%-a a szőlőtől, nem tudjuk pontosan, hogy miért, hevenyves elégtelenséget kap és elpusztul. A 90%-a meg eszi, semmi baja nem lesz. De mivel a szőlő nem egy olyan étel, táplálék, ami nélkülözhetetlen a kutyának, ezért inkább ne is próbáljuk meg, jó, hogy a mi kutyánk oda tartozik, hogy vesebeteg lesz-e tőle, vagy nem, és ez vonatkozik a szárított szőlőre, vagy más néven a mazsolára is. És egyébként mindenféle asszalt gyümölcsöt kerüljünk, tehát ne etessünk a kutyával akkor sem, hogyha vizes, nem aszalt formája etethető, mondjuk itt utalnék az almára, mert az aszalástól nagyon megnő a cukortartalma, és ugye húsevő ragadozó állatnak nem való a magas szénhidrát és cukortartalmú táplálék.
Érdekes, hogy említetted a banánt, én a banánról azt olvastam, hogy nyugodtan.
Nem azt jelenti, hogy kap egy kis darabot, baja lesz, de nincsen rá szükséged. Egyik oldalról utalunk mindig, hogy a kutya egy kis farkas, de egyébként meg helyesnek tartjuk, hogy mondjuk narancsot és banánt eszik. Tehát egy farkas mikor találkozik a természetben banánnal, avokádóval, narancsal és egyéb egzotikus gyümölcsökkel?
Hát a Dél-Amerikában él lehet.
Ha a Dél-Amerikában, igen, vagy a esőerdőben, vagy Afrikában, kicsi a valószínűsége. Tehát igazából nem szokott hozzá az évszázadok alatt az emésztése ilyen fajta táplálékuknak a lebontására, és a banán az valóban nagyon jó prebiotikus forrás, nagyon sok állatnak, embernek is nagyon magas a táplálóanyag tartalma, viszont nincs benne olyan táplálóanyag, ami a kutyának más táplálóanyag, vagy más forrásból ne lehetne bevinni. A zöldségeknél még, amit lehet adni a cékla, viszont figyeljünk oda, mert hogyha nagy mennyiségben kap céklát, akkor az okozhat hasgörcsöket és hasmenést nála.
A dióval kapcsolatban, illetve a magokkal kapcsolatban mi a helyzet? A dióról nagyon sok rémtörténetet lehet hallani, főleg ezekről a lehulló diókról, amik aztán megpenészednek.
Ha tudjuk, akkor ne engedjük a kutyának, hogy a diófalról szedje fel a diót. Több okból. Egyrészt ugye, hogyha egybe lenyeli a diót, akkor a dió felülete irritálja a bél felületét, és
héjastól
megeszi, és így rá szorul a bél, és bél elzáródást is okozhat. Ha meg összeroppantja a dióhéjat, akkor az ugyanan élesen törik, mint a csont, és okozhat bélfalsérülést. Ha pedig olyan ügyes a kutya, hogy mindig kiszedi a dió belet. Most itt ugye arról beszélünk, hogy a kertből a hullott diót szedi. Ugye a dió az mindig télen, illetve hát novembertől, tehát a vizes időszakban hullik, és nagyon könnyen penészedik. És gyakorlatilag akkor ilyenkor a kutya kis mennyiségben ugyan, de folyamatosan eszi a penészben lévő aflatoxint, ami májkárosító. És mondjuk előfordulhat, hogy egy ilyen dióevő kutya 5-6-7 éves korában mondjuk egy nagyon súlyos máj károsodást, következményeként kialakuló májbetegséget kap, és nem is fogják tudni összekötni a tulajdonosok, hogy ez azért van, mert évekig ette a penészes diót. Ráadásul ugye a diónak nagyon magas az energiatartalma, és nagyon meghíznak a kutyák, tehát nem való a dió nekik.
Egyéb olajos magvak?
A makadám dióra nagyon figyeljünk. Ez nálunk nem terem, de ezekben az ilyen magkészítményekben, magkeverékekben megtalálható, és a makadám dió azok az idegrendszeri tüneteket okoz a kutyánál, ilyen epilepsziaszerű görcsrohamokat, ami akár halállal is végződhet. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, hogyha mondjuk kiteszünk ilyen kínálóba vagy tálba ezeket a diákcsemegékbe szokott lenni, akkor a kutya nehogy rájárjon, mert nagyon súlyos következményei lehetnek. Egyéb olajos magvakkal kapcsolatban itt
mogyorót ugye szoktak sokan enni.
Igen, én is nagyon szeretem, és igyekszem úgy enni, hogy a kutyától távol. Nyilván, hogyha egy-egy darabot megeszik, akkor nem lesz belőle probléma, de ne egyen meg egy-egy darabot se. Tehát például a héjas pisztácia ugyanúgy okozhat bélfalsérülést. Jó, nyilván egy leesik, és lakásba tartott kutya megeszi, ezzel nem tudunk mit tenni, de hogy semmiképpen ne adjunk mondjuk így mi eszünk, és akkor a kutyának is
sósmogyoró.
A sósmogyorót sem, mert hízlal, és magas a sótartalma. Egyébként a magas sótartalom nem feltétlenül okoz a kutyánál problémát, hogyha van mellette ivóvíz, mert akkor többet fog inni, tehát nincsen olyan káros hatása, mint embereknél nálunk lehet ugye a érrendszeri problémák és egyebek. Ilyen hatása nincsen a kutyánál, de nem való neki kerüljük.
Nézzük az édességeket. Itt elég sok mindenről mondják, hogy veszélyes, vagy legalábbis kerülendő.
Édességeket mindenképpen kerüljük. Nem igaz az, hogy a kutya szereti az édességet. Minket szeret. Ő látja, hogy mi esszük és szeretjük, és ugye ez a gazda kutya közötti kapcsolat egyik lehetséges módja, hogy ugye úgy csinál a kutya, mintha megkívánna, amit mi eszünk, és akkor mi adunk belőle.
Nem kívánja meg?
Ne, de megkívánja, de igazából magát az ételt kívánja. Tehát ebből a szempontból teljesen mindegy neki, hogy csirkecombot eszünk, habos süteményt eszünk, vagy pattogatott kukoricát, ő egyszerűen csak szeretne belőle kapni, hiszen táplálékot lát, és ugye egy falkába vagyunk, és ő is a falkatag, és szeretne velünk együtt enni. A magas cukortartalom az viszont problémát okozhat, főleg, hogyha rendszeresen kapja, mert ugye egy húsevő ragad állatnál az emésztés az ugye nem arra állt be, hogy magas szénhidráttartalmú olyan cukrokhoz jusson a szervezet, ami nagyon gyorsan megemeli a vércukorszintet, és ugye ez megfelelő inzulin kiáramlás kell.
Hallottam olyat, aki cukorbetegeknek való kekszeket tart otthon, mondjuk cukorbetegnek való háztartási kekszet, és azt szokott adni a kutyának, mert hogy abban az nem hízlal, és abban nincs.
Nincs feltétlen cukor, csak mondjuk van benne valamilyen olyan édesítőszer, ami adott esetben akár halálos is lehet a kutyának, és ugye
melyik ez az édesítőszer, ezt hangsúlyozzuk,
kérlek. Ez a szilitol, vagy nyírfacukor, illetve mondjuk olyan gabonafélékből sütötték, ami megint nem való a kutyának, illetve nem igazán tudtam ezt soha megérteni, mikor háztartási kekszet, meg gyakorlatilag a mi akár diabetikus, vagy bármilyen kekszünket adjuk jutalomfalatnak, mert ma már aztán annyiféle jutalomfalatot lehet kapni, és sok esetben még olcsóbb is, mint az a keksz. Tehát ugye az édességeket mindenképp kerülni kell. Itt, amit külön kiemelnék, az egyik az édesítőszerrel készült ételek. Hogyha szilitol tartalmú táplálékot eszik a kutya, az számára halálos is lehet. Ugyanis nagyon érdekes, hogy ugyanúgy nem szívódik föl a nyírfacukor a kutya szervezetébe, mint ahogy nálunk sem, viszont nála úgy reagál, minthogyha valami nagyon édes, magas szénhidráttartalmú takarmány került volna a szervezetébe, és emiatt tévesen úgy érzékeli a szervezet, mintha megemelkedett volna a vércukorszint, inzulin kiáramlás lesz, és gyakorlatilag egy hipoglikémia, egy alacsony vércukorszint alakul ki, mert összeesik az állat, és utána elpusztul. És ugye az a nagyon nagy probléma, hogy amikor a tünetek jelentkeznek, akkor már nagyon nagy baj van.
Tehát mik a tünetek?
A szédeleg a kutya, összeesik, és leesik a vércukorszinte.
És nagyon, elájul. És ez tudunk ezzel ellen tenni?
Igen, hát a legjobb az, hogyha rajta kaptuk a kutyát, hogy mondjuk lopott egy ilyen nyírfacukortartalmú táplálékot, azonnal rohanni kell vele az állatorvoshoz. Ha pedig már a tüneteket vettük észre, és össze tudtuk hozni, hogy ennek a hátterében az áll, hogy valami nyírfacukortartalmú táplálékot evett, akkor mézet vagy kristálycukrot kenjünk a nyelvére, vagy cukoroldatot csináljunk, vagy mézet is azt itassuk, mert azzal meg tudjuk emelni a vércukorszintjét, hogy kómás állapot ne következzen be addig, amíg el tudjuk vinni egy állatorvoshoz, ahol viszont mindenképpen kórházi kezelést kell kapnia. Tehát én azt szoktam mindig mondani, hogy ahol kutya van lakásban, és háztartásban, ott nem lenne szabad semmi olyan élelmiszer tartalmi, ami nyírfacukor tartalmú, mert sose tudhatjuk meg, hogy esetleg mikor eszi meg a kutya, akár a kukába kidobjuk a maradékot, onnan is kiveheti, tehát nagyon-nagyon veszélyes a nyírfacukor.
Ami az egyik legijesztőbb szerintem az, hogy például a rágógumik egy részében szilit van, és ezt fel sem fogjuk egészen addig, amíg mondjuk a kutyus ki nem lop a táskából egy zacskó rágót, és csak úgy unalomból el nem kezdi rágni.
És nem kell egy egész zacskót, mert elég kettő darab ilyen kis kockát megenni egy kis testű kutyának, és abban már van annyi nyírfacukor, ami akár halálos lehet a számára. És ugye az az érdekes, hogy a nyírfacukornak nálunk embereknél van egy fogvédő hatása is, tehát azért teszik be fogkrémekbe. Például egyébként macskánál akkor szokott problémát okozni, a macska is érzékeny a nyírfacukorra, csak ő ritkábban eszi meg a nyírfacukros tápláló ételeinket, de sok macska a mentol mániás, mentol függős például. Láttam már nyírfacukor mérgezett macskát fogkrémnyalogatás után. Tehát
ezért sem jó ötlet, hogyha mondjuk a kutya fogát a saját fogkrémünkkel akarjuk
bizony,
megmosni.
Bizony. Tehát nem véletlenül lehet kapni külön kutya sampont és kutya fogkrémet is, ez nem a modern kornak a butasága, hanem azért, mert ő egy kutya, és nem ember, és másra van szüksége.
Illetve más árt neki.
És más árt neki. Amit még az édességeknél ki kell emelni, a csokoládé. Tehát nagyon fontos, hogy a csokoládéban, a csokoládé kakaobabból készül, és a kakaobabban van egy teobromin nevezetű anyag, ami kutyánál mérgező lehet, ugye az elfogyasztott mennyiségtől függ, egy ilyen koffein mérgezéshez hasonló tünetet vált ki. Minél több egy csokoládénak a teobromin tartalma, tehát minél magasabb a kakaobab tartalma, azaz minél töményebb, feketébb egy csokoládé, annál többet tartalmaz, és annál veszélyesebb a kutyára. Na de ez úgy néz ki, hogy mondjuk egy kis testű, 8-10 kilós kutyát egy másfél tábla keserű csokoládé bizony meg is ölhet. Ennek a teobromin mérgezésnek a vezető tünete felpörög a kutya. Ideges a kutya, nyugtalan, nagyon heves a szívverése, remeg, koffein mérgezéshez hasonló tünet, és nagyon-nagyon sokat iszik. Folyamatosan iszik, természetesen ezzel arányosan be is pisil például. Nagyon sokan úgy veszik észre, hogy csokoládét lopott a kutya, hogy mondjuk hazajönnek, és azt veszik észre, hogy bepisilt a kutya, és mondjuk a vizes tála ki van ürülve. És megtöltik, mondjuk nem szokott soha annyit inni, megtöltik, azonnal ráveti magát a kutya, rettenetesen nyugtalan, nyüszög, látják, hogy valami probléma van, és akkor látják mondjuk a széttépett csokoládé papírokat. Ez is azonnali állatorvosi ellátást igényel, azonnal kezelést kell kapni, a megfelelő nyugtatószerek, szívgyógyszerek és bizony kórházi ellátást igényel.
De ez is halálos lehet, vagy a mennyiségtől függ?
Hát az elfogyasztott mennyiségtől függ, de bizonyos mennyiség fölött halálos, a szív nem bírja.
Ha azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a kutya csokit evett, csokit lopott, vagy véletlenül adtunk neki, vagy leesett, akkor azonnal menjünk állatorvoshoz, bármennyi csokiról van szó, bármilyen sötét csokiról, vagy azért nem kell rögtön szaladni, csak figyeljük meg a viselkedését.
Hát nyilván attól függ, hogy milyen csokoládét kapott, meg miből, tehát ugye azért összefüggés van, hogy mennyi a teobromin tartalma, tehát mennyi a csokoládé tartalma. Ugye nagyon sok csokoládé alig tartalmaz ebből a kakaobabból. Ez ilyenkor nyilvánvalóan nem okoz neki akkora nagy problémát. Itt akkor szokott problémát okozni, hogyha nagyobb mennyiséget eszik, és mondjuk keserű csokoládéval. Illetve, hogyha láttunk már kezdődő tüneteket, tehát a csokoládé mérgezésnek sem olyan a tünete, hogy egyik pillanatban még jó van, és másik pillanatban pedig már koffein mérgezéshez hasonló tünetei vannak, hanem szép fokozatosan alakul ki. Talán egyre nyugtalanabb a kutya, utána elkezd kajtat, hogy vizet akar inni. Nyilván, hogy akkor már, ha tudjuk, hogy csokoládét evett, akkor azonnal menjünk az állatorvoshoz, ne várjuk meg azt a fokozatot, amikor már túlpörög a kutya, elfekszik, és már liheg, és gyakorlatilag nagyon hevesen ver a szíve. Ez akkor szokott probléma lenni, hogyha nem veszik észre, mert nincsenek otthon. és mire hazajönnek, már ilyen állapotban, ilyen túlpörgött állapotban van a kutya. Alapvető dolog, hogyha kutya van otthon, nagyon oda kell figyelni, hogy nyírfacukortartalmú élelmiszer ne legyen elérhető helyen a kutya számára, és csokoládé se legyen a kutya számára elérhető helyen. Itt azért hozzátenném, hogy lehet kapni olyan jutalomfalatokat, ugye, ami ilyen csokoládé, akár táblás csokoládé alakú, csokoládé színű, és az illata is csokoládé. Most ennek, ebbe a teobromin tartalom gyakorlatilag nulla, és ugye ezt a csokoládé illatot, ezt a kakaóvaj adja, amit esetleg beletesznek, vagy valamilyen ízesítőszer.
De ez inkább nekünk készül, ez meg gazdiknak, ugye? Igen, hogy mi igen. Azt gondoljuk, hogy fú, de jó desszertet adunk a kutyusnak.
Igen, meg ugyanúgy, ahogy mi is a táblás csokiból törünk egy kockát magunknak, akkor a kutya csokiból törjünk neki is egyet. Azt mondom, hogy ez még a lehető legjobb. Tehát ha mindenképp akar a gazdi neki valami ilyennel kedveskedni, akkor vegyen kutya csokit, és akkor mindenki jól jár, de mindenkit óva intenik attól, hogy a saját csokoládéjából etesse.
Mi a helyzet a fagyival?
Fagyival nekem az a problémám, hogy nem igazán tudjuk, hogy mi van benne. Itt ugye a csoki fagyinál utalnék megint a teobrominra, mert egy csokoládé fagylalt is bizony tartalmazhat akár a kutyára káros mennyiségű teobromint. A másik a cukortartalom, ez megint nem tesz jót. A laktóz, ugye a teljes fagyiknál a tejcukor, ami ugyancsak hasmenést okoz, és nagyon sokszor nem is gondolunk bele, de édesítőszert is tartalmazhat. De akkor adjunk a kutyának fagyit, ha biztosak vagyunk benne, hogy nem tartalmaz olyat, ami a számára nem megfelelő.
De azt gondolom, hogy ez minden élelmiszerre igaz, amit adunk az állatnak, hogy mindig nézzük meg, hogy mi van benne.
Hát illetve a legjobb, hogyha nem a saját ételeinkkel etetjük. Hála Istennek most már aztán olyan széles palettája van a kutya táplálékoknak, a kutya tápoknak, és itt a tápok alatt most nem kimondottan a száraz tápokat és a konzerveket értem, hanem itt már tényleg gyakorlatilag olyan sokféleképpen lehet táplálni a kutyáinkat, hogy bízzuk ezt a szakemberekre, és inkább onnan szerezzük be a kutyáknak a táplálékokat.
Köszönöm szépen, Kinga!
Én köszönöm szépen!
Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehess annak, akit megszelídítettél.